Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a gyülekezetben. Úrvacsora van, negyedévről negyedévre újból és újból eljövünk ehhez az asztalhoz, ahol ott van a pohár és ott van a kenyér. Néha olyan rutinszerűvé válik, nem? Protestáns egyházaknál jellemző ez a negyedévi úrvacsora, de az az igazság, hogy mindent jól kezdeni. Az évet szeretjük jól kezdeni, a napot szeretjük jól kezdeni, ezért a negyed évet is jó dolog jól kezdeni. Hogyan kezdhetnénk mi jobban annál, mint hogy elidézünk egy kicsit Krisztus kereszténél? Ezért arra gondoltam, hogy ezt a napot erre szánnánk most. Krisztus keresztjével találkozni. Megnézni, hogy hogyan hatott Krisztus keresztje azokra az emberekre, akik találkoztak Jézus Krisztussal akkor, amikor keresztre volt feszítve. Két evangéliumot hívunk ehhez segítségül. Délelőtt János evangéliumából olvassuk el a szenvedés történetet, a délután pedig Lukács evangéliumát nézzük meg. Tehát nézzük akkor most János evangéliumát, és hogyha velem tartotok, akkor nyissátok ki Isten igéjét János evangéliuma 19. fejezeténél, és itt pedig a 16. verstől olvasom egészen a 37. versig az igét. Tehát János evangéliuma 19. fejezet 16. versétől kezdve így hangzik Isten igéje. Akkor azért nékik adá őt, hogy megfeszítessék. Átvevék azért Jézust, és elvivék. És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett koponya helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is íra, és feltevé a keresztfára, ez vala pedig az írás. A názáreti Jézus a zsidók királya. Sokan olvasák azért e címet a zsidók közül, mivel hogy közel vala a városhoz az a hely, és héberül, görögül és latinul vala az írva. Mondanak azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei. Ne írd a zsidók királya, hanem hogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Felele Pilátus, amit megírtam, megírtam. A vitézek azért, amikor megfeszítették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy részre oszták, egy részt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varratlan vala felülről mindvégig szövött. Mondanak azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rá, kié legyen, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vidézek tehát ezeket művelték. A Jézus keresztje alatt pedig ott állott vala az ő anyja, és az ő anyjának nő testvére, Mária Kleopás felesége, és Mária Magdaléna. Jézus azért, amikor látja, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeret, mondta az ő anyjának, asszony, imhol a te fiad. Aztán mondta a tanítványnak, imhol a te anyád. És ettől az órától magához fogadta azt az a tanítvány. Ezután tudva Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta, szomjúhozom. Valának pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot töltvén, meg ecettel és izsópra tevén azt, oda vivék az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett. És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét. A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, Miután péntek vala, mert annak a szombatnak napja nagy nap vala, kérik Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait, és vegyék le őket. Eljövének azért a vitézek, és megtörik az elsőnek lábszárait, és a másikét is, aki ővel együtt feszítetett meg. Mikor pedig Jézushoz érének, és látják valahogy ő már halott, nem törék meg az ő lábszárait. Hanem egy a vitézek közül dárdával döfi meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanú bizonysága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás, az ő csontja meg ne törettessék. Másütt ismét így szól az írás, néznek majd arra, akit által szegeztek. Ez Jézus szenvedés története János evangéliuma szerint. Kiket találunk Jézus keresztje körül? A közvetlen szenvedés történetben az első szereplő az maga Pilátus, a római hatalomnak a keze Júdea földjén. Ő a helytartó. Azzal kezdődött a történet, hogy a kezükbe adta őt. Ő volt az, aki elmondta, hogy mi legyen Jézus sorsa. És a történetünkből kiderült, hogy távolról sem volt nyugodt a döntése miatt. Akik ismerik a Szentírást és olvassák Jézus történetét, azok tudják, hogy Pilátusnak számtalan jel volt, ami megmutatta azt, hogy nagyon vigyáznia kell. Az első már a feleségétől érkezett, aki látott egy álmot Jézusról. És Pilátus a kihallgatás során folyamatosan meggyőződhetett arról, hogy Jézus igaz, és mindenben ártatlan, amivel vádolják őt. Egy sarokba szorított ember Pilátus. Az érdekei vezetik. Lehet, hogy ő a helytartó, de sokszor egy hatalmas vezér, sokszor egy nagy ember sem teheti azt, amit ő szeretne. Lehet, hogy valahol a szívében érezte azt, hogy föl kellene mentenie Jézust. Lehet, hogy szíve szerint ezt tette volna. De őt is meg lehetett fogni valamivel. A főpapok azt mondták neki, hogy ha nem ítéled el a názáreti Jézust, akkor bevádolunk a császárnál, hogy olyan embert támogatsz, aki király akar lenni. Elmondjuk neki, hogy te nem vagy a császár barátja. És Pilátus nagyon jól tudta, hogy a főpapoknak, a magas tanácsnak, a Sanhedrinnek a keze elér a császárig. Mert a zsidók valódi vezetői, akikkel valóban egy helytartónak illik jóba lenni, azok a Sanhedrin tagjai voltak, és a Sanhedrin vezetője. Ők irányították a népet. Róma csak uralkodott. Pilátus ezért ebben a döntésben, amit itt látunk, megpróbálja kimosni magát, megpróbálja megmagyarázni mindazt, amit tett. Ugye van ez a klasszikus gondolat, hogy megmossa a kezét, hogy ártatlan ezután Jézus vérétől. Ugyanezt a mosakodást látjuk ebben a történetben. Ennek a mosakodásnak a szimbóluma Jánosnál egy tábla, egy felirat, amit Pilátus úgy dönt, hogy oda tetett Jézus keresztje fölé. Nagyon hangsúlyos ez a tábla, három nyelven van megírva. Három nyelven is föliratja azt, hogy ez az ember, a názáreti Jézus, a zsidók királya. Amikor a tanács tagjai azt mondják, hogy ne azt írd, hogy ő a zsidók királya, hanem hogy ő tartotta magát annak, Pilátus azt mondja, hogy nem, amit megírtam, megírtam. Mert ezzel is imponálni akar a császárnak, elejét akarja venni minden pletykának, amivel megfenyegették őt a papok. A császárnak tudnia kell, hogy ő a barátja. A császárnak tudnia kell, hogy ő támogatja őt, és hogy ő elítél mindenkit. És hogyha Jézusnak vesznie kell, akkor vesszen azért, amivel megrágalmazták őt. Csak hogy ő maga tiszta legyen. Ez Pilátus. Címet ír. Magyarázkodik. Megmagyarázza a hibáját. Amit megmondtam, megmondtam. Egy kicsiben talán mi is hasonlítunk Pilátushoz. Amikor hibázunk, amikor vétkezünk, akkor is nagyon gyakran, hát ki fogná a mi pártunkat, ha nem mi magunk. Védekezni szoktunk és magyarázkodunk. Nagyon sokszor megfigyelték ezt már, hogyha valaki valótlant mond, hogyha hazudik, vagy hogyha egyszerűen csak már a szavát adta annak ellenére, hogy helytelen döntést hozott, ragaszkodik a helytelen döntéséhez is. Amit megmondtam, megmondtam. Szülők, ismerjük ezt a dolgot, ugye? Néha hirtelen döntünk a gyerekeinkről, kimondunk valamit, hogy már pedig így lesz, aztán rájövünk, hogy hú, most valamit nem jól csináltam, de hát akkor oda a tekintélyem. Valami kicsi van bennünk Pilátusból. Pedig Krisztus keresztje alázatra tanít bennünket. Krisztus keresztje arra tanít bennünket, hogy vigyázzunk. Mert minden magyarázkodásunkkal, minden ilyen dologgal, amikor igazolni próbáljuk saját magunkat annak ellenére, hogy nem volt igazunk, valójában keresztre feszítjük Jézust. Mert ez történt Pilátussal. A következő emberek ebben a történetben a vitézek. Nem tudom, hogy csak nekem bántja a fülemet ez a megfogalmazás. Olvastátok a Koppányiak a testamentumát, vagy az egri csillagokat, vagy a János vitézt. Hát abban a szereplő emberek azok vitézek, nem? Hát az abban szereplő emberek azok hősök. Nálunk a vitéz az egy hőst jelent. Az valaki olyas valakit jelent, aki valami nagyon nemes dolgot tud tenni. Aki kivívja mások elismerését, nem? János vitéz még az ördöggel is megküzd, a banyával is megküzd, az alvilágba is elmegy Juliskáért. Mert ő igazi vitéző, igazi lovag. Hogy mondhatja itt a Szentírás, hogy fordíthatja Károli így, hogy ott voltak ezek a vitézek? Számomra ezek az emberek nem vitézek, nem hősök. Egyszerű ítélet végrehajtók. Sőt, hogyha nagyon racionálisan akarok fogalmazni, akkor mondjuk ki, hóhérok. Hóhérai Jézusnak. Nem foglalkoznak azzal, hogy Jézus kicsoda. Nem érdekli őket semmi, amit Jézus azelőtt tett. Nem érdekli az, hogy Jézusról hogyan gondolkodnak az emberek. Egy dolog érdekli az ítélet végrehajtót. Hogyha parancsot kaptam, akkor azt, hogyha leszagad az ég is, valóra kell váltanom. És minden úgy lesz, ahogy annak lennie kell, ahogy nekem leírták. Legfőbb erény és legfontosabb az engedelmesség. De ebben az engedelmességben nincs tisztelet és nincs szeretet, ebben az engedelmességben csak hatalom van és pénz. Látszik abban, ahogy János evangéliumában ezek az emberek előtérbe kerülnek, ahogy felbukkannak. Mi a legfontosabb számukra János szerint ebben az ítélet végrehajtásban? Mi-e van még Jézusnak, amit el lehet venni tőle? Elveszik a ruhadarabjait, és elosszák négy felé, és van még egy dolog, ami elosztatlan, a palástja. Mit csinálnak vele? Fognak egy kockát, és sorsot vetnek. Nagyon egyszerű a kockával sorsot venni, aki a legnagyobbat dobja, azért a cucc. Igaz? Azért a köntös. Ezeket az embereket a hatalom, a félelem, a pénz és a sors motiválja. Könnyű nekünk elítélni őket. De nem nagyon meghatározóak ezek a dolgok a mi életünkben is? Nem így gondolkodik a ma embere is? Megszabják, hogy mit csináljunk, legjobb dolog az engedelmesség. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Maradjak csendbe, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Igaz? Persze, az is megvan írva a Szentírásban, hogy amilyen a aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige, és hogy sokszor meg kell gondolnunk, amit mondunk, ez így igaz. De az igazság mellett mindig ki kell állnunk. És nem szabad, hogy a hatalom vezessen bennünket, vagy csak a félelem. Ezeket az embereket talán nem is a hatalom vagy a félelem motiválja inkább, hanem a pénz és a sors. És ez az, amiben leginkább hasonlítanak a mai emberekhez. Megfigyeltük már, hogy a mai embereket is ez motiválja? A pénz és a sors, vagy a szerencse. Így gondolkodnak az emberek, hogy ezek a dolgok döntenek az életről. Ha lenne jó sok pénzem, akkor milyen szerencsés lennék? Ha gazdag lennék, milyen szerencsés lennék, milyen boldog lenne az életem, és elhisszük ezt a hazugságot, hogy egy kicsivel több pénz boldogabbá tudna bennünket tenni. Pedig nem igaz. És az sem igaz, hogy ki vagyunk szolgáltatva a sorsnak. Az igazság az, hogy mintha a ma embere szeretné azt, hogy a sors hányja vesse őt egyik oldalról a másikig. És nem gondolja azt, hogy közben valójában része valami nagy egésznek. Amikor ezt olvassuk, hogy ezek a katonák ezzel vannak elfoglalva, hogy hogy nyerjék el Krisztus palástját, közben észre se veszik, hogy egy profécia beteljesítőivé válnak. Miért teszik ezt a katonák? Mert megvan írva, hogy köntösömre sorsot vetnek. Érdekes dolog ez, nem? Hogy akár akarod, akár nem, akár hiszel az Isten vezetésében, akár nem, végül is így is úgy is az Isten akaratának a végrehajtójává válsz. Csak egy dolog nem mindegy. Hogy melyik oldalon. Igaz? Nem mindegy, hogy a Krisztus oldalán vagy, az Isten akaratának a végrehajtója, vagy a másikon. Mert az egyik oldalon kegyelmet nyersz, a másik oldalon pedig ítélet alá esel. A következők, akiket látunk ebben a történetben, Jézus szenvedés történetében az Jézus családja. Megfogott engem Jézus családjának a leírása. Csak egy vers, de mégis érdekes dolog, nem? Ki volt ott Jézus kereszténél János szerint? Ott volt Jézus anyja, ott volt Jézus anyjának a testvére, ott volt Mária Kleopás felesége. Ez ki? Nem, ott volt Mária Magdaléna is, de kicsoda Mária a Kleopás felesége? Tud erre nekem valaki választ adni? Keressük a Bibliában, nem találjuk. Akkor miért írja oda a János? A Kleopás név szerepel még a Szentírásban, gyülekezeti tag volt. Érdekes dolog, hogy miközben Jézus családjáról beszél, a közvetlen hozzátartozókról János számára ez egy kibővített család. Maga Jézus Krisztus a kereszten bővíti ki ezt a családot, amikor azt mondja az édesanyjának, hogy itt van a te fiad, majd a tanítványnak azt mondja, hogy ímé itt van a te anyád. A tanítvány beléphet Jézus Krisztus családjába. Jézus Krisztus családja egy kibővített család. Nagyon jól tudjuk ezt, hiszen már erről prédikált Jézus. Kicsoda az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Ti vagytok az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám, akik cselekszitek az én mennyei atyámnak akaratját. És Jézus Krisztus úgy jelenik meg itt, a családja körében, miközben haldoklik, Mint aki a teljes kibővített családjáról gondoskodik a legnagyobb szeretettel. Gondoskodik az édesanyjáról, gondoskodik a tanítványról, és gondoskodik mindenkiről, aki hisz benne, hisz azt olvassuk János evangéliumában, hogy miért mondja például azt, hogy szomjúhozom. Azt mondja, hogy azért, mert hogy be kell teljesednie az írásnak, hogy ez megtörténjen. Jézus mindent okkal tesz. Azt gondolom, hogy az első bibliakutatók biztos elképedve látták, amikor olvasták Jézus szavait, hogy Jézus mit mondott a kereszten, hogy minden egyes szava és minden egyes tette előre megjövendőlt volt. Előre olyan dolgokat tett Jézus a szenvedése idején, amelyről már évszázadok óta beszéltek a próféták, hogy mi lesz majd annak az embernek a sorsa, aki meghal a világ bűnéért. És ez egy elképesztő dolog, nem? Egy olyan méretű szeretetről beszél, amit nehéz felfogni. Hogy valaki szenvedése legnagyobb szenvedésében nem önmagára figyel, nem a bajra, nem a szenvedésre, nem a fájdalomra, hanem csak arra, akik körülötte vannak. Mindent azért tesz, hogy az emberek megváltottak legyenek. Ekkora önzetlenséget nem tapasztalunk sehol a világban. Egyedül csak Jézus Krisztusnál. Nincs még egy valaki, aki ilyen szeretettel gondoskodna az övéiről. Csak egyedül Jézus Krisztus. És ott vannak a zsidók papi fejedelmei. Ott vannak ezek az emberek Jézus Krisztus keresztjénél. Ők a valódi irányítói ennek a történetnek, ők lázították fel a sokaságot, ők kényszerítik Pilátust, hogy meghozza az ítéletet. Mindent ők irányítanak. Nekik szolgáltatja ki valójában Pilátus Jézust. Kegyetlenek, érzéketlenek. Miközben azt hiszik, hogy az Isten akaratát hajtják végre, hogy Isten akaratát cselekszik a nép érdekében, valójában elpusztítják az Isten fiát. Gondolkodtam azon, hogy mit jelent az, hogy János zsidóknak mondja őket, hogy ott voltak a zsidók is. Hiszen mindenki zsidó ebben a történetben. Miért szerepel mégis Jánosnál külön ez? Lehet, hogy már János is külön megbélyegzi ezeket az embereket? Azt gondolom, hogy nem feltétlenül pejoratív értelme ez a megkülönböztetésnek. Jézus zsidó volt, a tanítványok is zsidók voltak, Jézus maga is zsidó. Ez egy vallási megkülönböztetés. János evangéliumában már a két vallás találkozik egymással. A Krisztus hívőkben csoportja azokkal, akik elutasítják őt. És ez a legtragikusabb találkozás. Nagyon sokszor vannak előre meghatározott gondolataink. Nagyon sokszor vannak előre elképzelt véleményünk a világról és mindenről. De ezek gátolnak bennünket abban, hogy meg tudjunk nyílni, hogy el tudjuk fogadni az igazságot. Rengeteg mindent olvasunk, rengeteg mindenre odafigyelünk, mert érdeklődünk a lelki dolgok iránt. Olvastam egyszer egy cikket arról, hogy azok az emberek, akik érzékenyek lelkileg, és kereső emberekké válnak, nagyon nagy veszélyben vannak. Mert Sátán megpróbálja őket mindenféle hamis tanítással elhitetni jobbra és balra. Teletömi a fülüket mindenféle olyan dologgal, ami csak egyfelé viszi őket el a Szentírástól, elfelé az Isten igéjétől. A Biblia azt mondja, hogy Sátán egy ilyen szelet támaszt a tanításban is, amely megpróbálja ide és oda hányni, vetni az embert. egészen addig, amíg az ember már azt se tudja, hogy hol van. Ezek az emberek, ezek a zsidók, ezek a papok teljesen meg voltak győződve a saját igazságukról, mert a vallásuk ezt diktálta. Nem tudták összeegyeztetni a bibliai messiást, akit ők vártak, azzal a messiással, akit az Isten küldött, és aki ott állt előttük. Biztos, hogy ebben is volt hatalom, biztos, hogy volt ebben is motivációként féltékenység, és nagyon sok emberi dolog. De leginkább az, hogy volt egy prekoncepciójuk, egy előre való elképzelésük arról, hogy ennek így kell lenni. És az a baj, hogy nagyon sokszor ezek az elő elképzelések, amit nagyon sokszor a vallás, vagy mindenféle lelki dolog nyújt, amit az ember már elfogad sajátjának, meggátolja a felismerést. Nem az volt a legnagyobb probléma ezekkel az emberekkel, hogy ők zsidók voltak, hanem ez, hogy nem voltak nyitottak arra, hogy felismerjék az igazságot. Nagyon sokszor imádkozom azért, hogy maradjak nyitott. És ezt tanácsolom mindenkinek, minden adventistának, hogy maradjunk nyitottak. Merjünk mindig a saját hitünkkel kapcsolatban is újból és újból kérdéseket feltenni. Hogy megtaláljuk mindig a válaszokat rá az Isten igéjében. Soha ne merevedjünk meg egy dogma mellett. Az a baj, hogy ezek a papok megmerevedtek egy dogma mellett. Azt mondták, hogy évszázadokon keresztül már az atyáink is ezt tanították, ennek így kell lennie. És ezért elutasítják Jézust. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes út. És végül ötödik csoportban ott van a tanítvány. Ott van az, akiről a 35. vers azt mondja, hogy aki látta, aki bizonyságot tett. Ki ez a tanítvány? Maga János apostol. Ő is főszereplőjévé válik ennek a történetnek. És milyen érdekes dolog, hogy ahogy Jézus számára a lényeg az, hogy gondoskodjon az övéiről, mi annak, aki mindent látott, mi a szándéka? Hogy bennünket, akik most olvassuk, hitre vezessen és hitre juthasson. Hogy bizonyságot tegyen nekünk. Bizonygatja, azt mondja, hogy amit én leírok, mivel láttam, ez igaz. Ő a hű tanúbizonyság. A kérdés csak az, hogy mit jelent nekünk Jézus keresztje. János szerint a kereszt mellett az emberek két csoportra oszthatók. Az egyik csoportban ott van Pilátus, ott vannak a katonák, vitézek, ott vannak a zsidók. Ez az oldal nem az Isten oldala. A másik csoportban ott van Jézus, ott van Jézus Krisztus családja, és ott van a tanítvány. Mi dönti el azt, hogy mely csoporthoz tartozol? A tetteink. Hogy a tetteinket az érdekeink, a sors, vagy bármi emberi irányítja, vagy az, hogy őszinték, áldozatkészek vagyunk, képesek vagyunk elfogadni a megváltást, amit Jézus Krisztusban nyújt felénk az Isten. Úgy, mint ahogy itt most, ezen a mai napon is. Hát adja az Úr, hogy mi meg tudjuk őrizni a nyitottságunkat afelé, hogy el tudjuk fogadni, hogy mi bűnösök vagyunk. És nekünk szükségünk van arra, amit Krisztus értünk tett. Amen.